Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Mielőtt elkezdenénk a délelőtti igehirdetést, szeretnék a gyerekekhez néhány szót szólni, és Jézus életéből szeretnék egy történetet, és a tanítványok életéből, Jézus és a tanítványok életéből egy nagyon rövid történetet megemlíteni. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a tanítványoknak egy jelentős része milyen foglalkozású volt, mielőtt Jézust elkezdte követni. Mivel foglalkoztak? Igen? Halászok voltak, így van. Tehát nagyon sokat voltak a vízen, eveztek, értettek a hajózás mesterségéhez. És egyik alkalommal Jézus ment a tanítványaival, éppen nem haláztak, de mentek egyik helyről a másikra, és Jézus olyan fáradt volt, hogy beült a hajóba, és elaludt. Nagyon mélyen elaludt Jézus. És egyszer csak a tengeren, a galileai tengeren, a galileai nagy tónál, egyszer csak valami hatalmas vihar kerekedett. És olyan vihar kerekedett, hogy ezek a nagyon megpróbált és tényleg nagyon ügyes tanítványok nem bírtak egyszerűen a viharral, és attól féltek, hogy a vihar el fogja borítani a hajót, annyi víz megy a hajóba, hogy az el fog süllyedni, felborítja őket, attól féltek, hogy ott meg fognak halni. És mindent megtettek annak érdekében, hogy ez ne következzen meg. Küzdöttek a viharral, és minden elképzelhető és elképzelhetetlen dolgot megtettek, hogy nehogy valami baj történjen, és mind hiába. A vihar egyre erősebb lett, a veszély egyre nagyobb lett. És amikor már semmi elgondolásuk nem volt, hogy mit lehetne tenni, akkor oda mentek Jézushoz, és Jézus mit csinált még mindig? Jézus még mindig aludt. Olyan fáradt volt, hogy a nagy vihar sem ébresztette föl. És szinte elkezdték rázni Jézust, és mondják neki, hogy Uram, hát nem törődsz vele, hogy mit el fogunk venni, el fogunk veszni. És Jézus ekkor mit csinált? Jézus ekkor fölkelt, megdorgálta a szelet, és teljes csönd lett, és megdorgálta őket, hogy kicsinyhitűek voltak. Na most egyetlen egy kérdést szeretnék a történet kapcsán föltenni nektek. A tanítványoknak mit kellett volna csinálni? Helyesen viselkedtek-e a tanítványok, vagy nem viselkedtek helyesen? Mi lett volna a helyes magatartás a részükről vajon? Mit kellett volna csinálni? Igen? És mikor? Akkor, amikor már minden hiába való fáradozásuk volt? Nagyon jól mondtad. Ha nem, mikor? Pontosan. Pontosan így van. Pontosan így van. Tehát ők azt tették, amit mi általában emberek teszünk, amikor egy bajban vagyunk, mindent megpróbálunk megtenni, hogy elhárítsuk a bajt. És sokszor az még nagyobb lesz, és még nagyobb lesz, és nem tudunk vele mit kezdeni. Ahelyett, hogy mindjárt, amikor a probléma előadódik, abban a pillanatban mennénk Jézushoz, és imádkoznánk. És ők is már csak akkor szóltak Jézusnak, amikor már minden reményük elveszett. Amíg még valami remény volt emberileg, addig ők próbáltak a hullámokkal küszködni. Jézus arra tanít bennünket, hogy mindjárt az elején menjünk őhozzá, bármi történik, azonnal menjünk. És ne csak akkor, amikor már minden reményünk elveszett, és nehogy így forduljunk hozzá, hogy Uram, te nem is törődsz vele, hogy mi el fogunk veszni, hanem mindjárt az elején bízzuk rá az adott problémát, és végig kitartóan higgyünk benne, hogy ő majd fogja hozni a megoldást. Köszönöm szépen a figyelmeteket. És akkor nyissuk meg az Isten igéjét, és egy olyan kérdésről szeretném, hogyha szólnánk közösen, ami mindannyiunk életét, mindannyiunk lelki életét közelről érintő kérdés. Az alapigét olvassuk el Pál apostolnak az Efézusbeli gyülekezethez írott leveléből, az Efézusi levél 5. fejezetéből, a 25-től a 27-ig terjedő verseket a következőképpen olvassuk. Az Efézusi levél 5. fejezet 25-től 27-ig, a következőt mondja Pál apostol. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdője az ige által, hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgőzés, vagy valami afféle, hanem hogy legyen szent, és fedhetetlen. Tehát az igében Isten egyértelműen, ami értésünkre adja, Jézus Krisztus értünk való fáradozásának a célját. Mit mond, miért fáradozik Jézus minden korszakban a hívő emberért és minden emberért? De ugye itt most elsősorban az ő népéről, a gyülekezetről van szó, hogy megtisztítsa minden szeplőtől, minden sömörgőzéstől, hogy tisztán és fedhetetlenül állíthassa majd önmaga elé, hogy amikor Jézus Krisztus visszajön erre a földre, akkor magához tudja venni az övéit, mindazokat, akiket sikerült az ő kitartó, hűséges fáradozása által megtisztítani. Tehát ez Jézusnak a hatalmas célja, ezért volt a megváltás, és ezért tart még most is a megváltásnak a műve. Ez Jézusnak a fő célja, hogy akiket csak lehet megmentsen, és az ő népét dicsőségben, az ő jellemét visszatükrözve tudja majd önmaga elé állítani. Hadd kérdezzem meg, hogy ennek a célnak az elérése érdekében mit tesz meg Jézus? Hogy tisztítja meg az ő népét? Hogy megy végbe ez a munka, hogy szeplő és sömörgőzés nélkül való legyen az ő népe? Hadd kérdezzem meg, emberileg nézve, ez milyen munka? Hatalmas munka, vagy apróság, jelentéktelen munka? Költői a kérdés, azt lehet mondani, a legnagyobb munka, ami létezik. Hadd mondjam, és most értsétek jól, amit mondani szeretnék, és tudom, hogy nem helyes a megfogalmazás, de értsétek, mit szeretnék mondani, az Istennek a legnehezebb munkája. A legnehezebb munkája. Világokat teremteni. És egyáltalán semmi ahhoz képest, ugye, mint egy embert a bűnéből megtisztítani. Sokkal nagyobb fáradozás, sokkal nagyobb munka. Miért? Mert az ember is kell hozzá, az embernek a szabad akarata. És a bűnből megtisztítani az embert a legnagyobb isteni munka. És az Isten ezt hogy végzi el egyes emberek életében, és hogy végzi el az ő népe életében, az egész nép életében? Mindenek előtt szeretném megjegyezni, hogy Isten az ő igéjét, az ő szavát azért adta, hogy minek utána abban megszentelő erő van, az ige élő és ható, hogy az ige által mi megváltozzunk. Hogy az ige által, az ige befogadása által, az ige szeretete által, Istennel való élő kapcsolat által az életünk megújuljon és megváltozzon. Ezért adta az igét. De hadd kérdezzem meg, hogy eléri ez mindig a célját egyes ember életében? Az Isten adta az ő igéjét. Elég ez? Elég kellene, hogy legyen, de sajnos az életünk azt bizonyítja, hogy nagyon sokszor ellenállunk az ige szavának. És ezért Isten kénytelen tovább lépni a mi életünkben. Ha az igével, az ő szavával nem tud megszólítani bennünket, akkor valami más tesz. És mit tesz? Adja a próbát, a nehézséget, a fenyítéket az ember életében. Megpróbálja ezáltal kivonni az embert a bűnéből, a helytelen jellemvonásából. Hadd mondjam, hogy nagyon sokszor ez sem ér célba. Nagyon sokszor előfordul, hogy a próbák is hatástalanok, ez az isteni eszköz sem talál célba. De hadd mondjam, ez nem úgy van, hogy az Úr adja az egyiket, akkor utána visszavonja a másikat, megpróbál mást, az sem működik, jön a harmadik. Nem, folyamatosan minden eszközzel megpróbálja az embert megmenteni. Utána jön egy következő eszköz az Isten kezében, nagyon érdekes, és nem tudom, hogy ezt tapasztaltuk-e már, hogy sokszor emberek életében, és most a gyülekezetről beszéljünk, mert én most alapvetően majd a gyülekezetről szeretnék, mint Isten népéről beszélni, és Isten fáradozásáról az ő egész népe életében, nagyon sokszor megengedi azt, hogy egyes emberek a bűneiket ne tudják leplezni, hanem azok a bűnök felszínre törjenek nyilvános bűnök formájában. Tehát lelepleződjön az egész gyülekezet előtt egy-egy helytelen dolog, egy-egy bűn, amit valaki dédelgetett. Na most hadd kérdezzem meg, hogy az ilyen helyzetekhez mi hogy szoktunk hozzáállni? Hogy szoktunk hozzáállni? Amikor egy nyilvánvaló bűn jön, felszínre, és az ember látja azt a helytelen magatartást, akkor mi úgy általában megbotránkozunk, vagy azt mondjuk, hogy fú, hát azért ilyet hogy lehet, úgy elítéljük azt az embert a gondolatainkban, aki valamilyen komolyabb, látványos bűnt elkövet. Teljesen mindegy, milyen jellegű legyen az. De hadd kérdezzem meg, hogy ebben az Istennek mi a nevelő eszköze, amikor megenged egy ilyet a gyülekezet életében? Amikor megengedi azt, hogy az egyik embernek a jellemhibája itt bukkanjon felszínre, a másik embernek ott bukkanjon felszínre. Tudnélik, álljunk meg egy pillanatra, és még mielőtt itt a konklúziót levonnánk, hadd kérdezzem meg, hogy szerintetek a mi jellemhibáink ismeretesek egymás előtt? Szerintetek a gyülekezetben mi ismerjük egymásnak a jellemhibáit? Olyan mélységig, amilyen jellemhibával mi küszködünk? Nem, állítom, hogy nem ismerjük. Van egy-két apróság, amit ismerünk, de igazából a bűnöknek a legnagyobb részével nem vagyunk tisztában, amivel a másik ember küzd. Na most, amikor az Úr megengedi, hogy egy-egy bűn így valakinek az életében, vagy valakiknek az életében felszínre törjön, szerintetek mi az Úrnak a célja ezzel, hogy ezt megengedi? Hogy nem eltakarja, hanem nyilvánosságra hozza. Mi a célja? Az a célja, hogy az ember tükörben nézzen. Tükörben nézzen, és meglássa azt, hogy igen, én is ide fogok jutni, hogyha azokat a csírákat, amelyeknek az adott bűnnek a csírái bennem vannak, hogyha én azokkal nem fordulok szembe, akkor ennek ez lesz majd a következménye, ez lesz az eredménye. Csak egy példát hadd mondjak. Látunk például valakit a gyülekezetben magából kivetkőzve tombolni és kiabálni, veszekedni valami miatt, valamilyen nagyon csúnya megnyilvánulást. Akkor mit mondunk, hogy fú, hát azért ennyi önkontrollja nincs, hát azért ilyet hogy lehet csinálni. Ahelyett, hogy végig gondolnánk azt, hogy van-e bennem az ingerültségnek, a haragnak még valami csírája. Otthon nem szoktam kitörni, vagy nem szokott felszínre kerülni bennem valahol, valamilyen olyan formában, ahol nem a gyülekezet előtt vagyok, de nem szokott ez úgy igazából úgy valamilyen módon jelentkezni nálam. Hadd mondjam, hogy az ilyen esetekben az Úr tükröt tart elénk. Ember vigyázz, mert ha ez a bűn ott van benned, akkor el fog jönni az az idő, amikor már nem csak otthon négy szem közt a családban, vagy nem csak amikor senki nem lát, ott tombolsz, hanem az egész gyülekezet előtt, bárki előtt nem fogod tudni kontrollálni magad. Mert a bűn, ha beteszi az ember életébe a lábát, és megengedem, hogy ott maradjon, akkor egy idő után nem fogok tudni parancsolni neki, nincs az, hogy gátat fogok tudni vetni neki, és azt mondom, hogy csak eddig engedem, tovább nem engedem. Tehát az Isten ezt is az ő kegyelméből engedi meg, ember szembesülj vele, ez van te benned is. Még nem tört így ki ilyen módon, de vigyázz, mert hogyha nem veszed fel vele a harcot, te is ugyanilyen módon a bűn fogságában leszel, és áldozatául fogsz esni. Ha ez sem enged, vagy ennek sem engedünk, az Isten nagyon sokszor, mit csinál? Emberi eszközöket küld. Küld embereket, akik figyelmeztetik az embert, szólnak. Az más kérdés sokszor, hogy szólnak, de az ember ilyenkor mit csinál nagyon gyakran? Az ember megsértődik, az ember hárít, az ember igazolja magát. Tehát miért említettem én mindezt? Azért említettem, hogy az Isten minden egyes korban megpróbált mindent megtenni az ő népéért, hogy a jellemhibáikból megszabaduljanak. És hogyha nem engednek az egyik eszköznek, alkalmazza a másikat, újból és újból visszatér ezekre az eszközökre, az igével is hányszor és hányszor megszólít bennünket, hányszor és hányszor küld figyelmeztetést az ige által, vagy emberek által, vagy leleplező magatartások által, hányszor és hányszor küld figyelmeztetést, próbák, élethelyzetek által, minden korban ezt tette az Úr az ő népével. És nézzük meg, olvasunk is el egy igét, Mózes 5. könyve 8. fejezet 2. versében, Mózes 5. könyve 8. fejezet 2. verse a következőt mondja, és emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened, immár 40 esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben, vajon megtartod-e az ő parancsolatait, vagy nem. Tehát mit mond az ige? Az Úr azt mondja, ugye itt Mózes mondja ugye a népnek, ugye, de az Úr ihletése által, azt mondja, emlékezzél meg az Úrról, 40 évig hordozta őket, és újból megszólította őket az igével, Mózes tanításaival, mennyből küldött üzenettel, akkor újabb próbákkal, fegyelmező eszközökkel, intésekkel, figyelmeztetésekkel, és mindennek mi volt a célja? A nehéz helyzeteknek, próbáknak, a legkülönböző élethelyzeteknek, mi volt a célja? Hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben, vajon megtartod-e az ő parancsolatait, vagy nem. Hadd mondjam, az Istennek mindenre nincs szüksége, mert ő pontosan jól tudja, hogy mi van az ember szívében. De az Isten azért engedi meg ezeket az élethelyzeteket, a nyomorúságot, a megsanyargatást is, hogy felszínre kerüljön, és az ember szembesüljön azzal, hogy mi van igazából a szívében, a szíve legmélyén. Ez volt minden egyes korban az Istennek az eljárása az ő népével, és valóban azt lehet mondani, hogy mindannyiunk életének, jelen fejlődésünknek bizonyos szakaszán az Úr megenged különleges megrázásokat, különleges megpróbáltatásokat, különleges figyelmeztetéseket, üzeneteket küld. Az Úr minden egyes korban így bánt az ő népével. De hadd mondjam, hogy a vég idején ugyanezeket az eszközöket alkalmazza az Úr, de még koncentráltabb formában, még erőteljesebb formában, hiszen most már nem az a feladat, nem az a cél, hogy valakik, akik eljutnak majd az életüknek a végéig, megtisztítassanak az ő életüknek, az egyéni életüknek a végén, hanem Jézus eljövetele közel van, itt van a küszöbön, és Jézusnak egy egész népet egyszerre kell megtisztítani, úgy, hogy azon ne legyen szeplő, sömörgőzés, vagy valami afféle. És ebben a népben, akik Jézus eljövetelét meg fogják élve érni, ebben a népben lesznek egész kisgyermekek, lesznek fiatalok benne, lesznek felnőttek, lesznek érettkorúak, lesznek idősek. Jézus eljövetelét meg fogják látni egy egész nép, szemtől szembe. És Jézus meg akarja az egész népet tisztítani. Hadd kérdezzem meg, mi az eszköze az Istennek abban, a tekintetben, hogy egy népet elkészítsen az ő fogadására? Olvassunk el egy igét Ámos próféta könyvéből, Ámos próféta könyve 9. fejezet, 9. versét a következőképpen olvasom. Mert ímé, én parancsolok, és szétrázom Izrael házát minden népek között, amint a rostával rázogatnak, de nem esik a földre egy szemecske sem. Tehát az Úr arról beszél, hogy majd Isten népe életében el fog hozni egy olyan hatalmas megrázást, ami be fogja tölteni ezt a funkciót, ezt a feladatot, hogy megtisztítja az ő népét, és külön fogja választani a búzát a konkolytól, a búzát a polyvától. És ezt a folyamatot az Isten ígéje rostálásnak, megrázásnak nevezi. Hadd mondjam, mint ahogy az előbb említettem, minden korban használta az Úr ezt az eszközt, a megrázásnak az eszközét, minden egyes korban használta az Úr az ő népe megtisztítása érdekében. És most mégis azt olvassuk, és majd Máté evangéliumánál is több helyen fogunk erre vonatkozó igét olvasni, hogy Isten az ő népét a vég idején különleges megpróbáltatásnak, megrázásnak fogja kitenni. Meg fogja rázni az ő népét hatalmas erővel. Álljunk meg itt egy pillanatra, és szeretném, hogyha egy igét felolvasnánk Máté evangéliuma 3. fejezetéből, Máté evangéliuma 3. fejezetéből olvassuk el a 12. verset. Nézzük meg, Jézusról keresztelő János a következőt mondja, és a végidejére futtatja ki Jézusnak ezt a tevékenységét, amikor azt mondja, hogy akinek szóró lapát van az ő kezében, és megtisztítja az ő szérűjét, és az ő gabonáját csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Tehát azt mondja, hogy a rostálásnak is, noha a végső célja a nagy megrázásnak a külön választás, a búza és a polyvak szétválasztása, de mégis azt mondja, hogy megtisztítás eszköze bizonyos értelemben a rostálásnak az eszköze az Isten kezében. A hatalmas megrázás az egyben hatalmas megtisztítás munkáját hivatott elvégezni. De utána egyértelmű, hogy az lesz az eredménye, hogy akiket nem lehet megtisztítani, ugye azok polyvának fognak bizonyulni. De akik csak megtisztíthatók, azokat be fogja majd csűrbe takarítani, hogy Jézus eljövetelére végbe menjen ez az isteni terv, hogy se szeplő, se sömörgőzés, se semmilyen aféle ne legyen rajtuk. Na most nézzük meg ezt a képet, olyan érdekes a rostálásnak a képe. Mit olvasunk? Mit mond a Szentírás? Azt mondja, két képet is alkalmaz, ugye Ámosnál azt olvastuk, hogy megrázom ugye Izrael házát, ugye az Isten népe között megy végbe ez a folyamat, megrázom, mint ahogy a rostával rázogatnak. Itt pedig azt olvassuk, Jézus azt mondja keresztelő János, hogy szóró lapát van az ő kezében. Hadd kérdezzem meg, hogy Jézus idejében és egyáltalán a régi időben hogy tisztították a búzát? Hányféle eszköze volt a búza megtisztításának? Alapvetően kétféle eszköze volt ennek. Az egyik az volt, amikor ilyen nagy rostával rázták, ugye rátették a búzát, és rázták, és kihullott belőle mindaz, ami a szemét, az oda nem illő dolog volt, és fennmaradt ugye a rostán a tiszta búza. De volt egy másik módja is a búza megtisztításának, hogy nagyon erős szeles időt választottak ki a búza tisztítására, és amikor fújt a szél nagyon erőteljesen, akkor ott volt egy búzahalom, és a lapáttal földobták a búzahalmot, és amikor fújt nagyon erősen a szél, akkor a polyvát, ami könnyebb volt, mint a búza, ugye kifújta a búzahalomból, és vissza a földre már csak a tiszta búza esett. Tehát így tisztították meg a búzát az oda nem illő dolgoktól. Hadd kérdezzem meg, előttünk van ugye a kép. Vagy úgy rázzák, hogy rostában rázzák, vagy úgy, hogy föl lapáttal földobják az egészet. Mit mutat önmagában ez a kép a megrázásnak, a rostálásnak erről a munkájáról és folyamatáról? Minden egyes búzaszem külön meg van rázva, ugye? Mert nem létezik az, hogy a búzahalomban egyes búzaszemek majd szépen kényelmesen elhelyeződnek, beágyazódnak, és ők nem lesznek megrázva. Minden egyes búzaszem külön-külön meg lesz rázva, de ahogy elnézzük, ugye lelki szemeink előtt ott van ez a kép, az egész halom búza is teljes mértékig átforgatásra, megrázásra fog kerülni. Hadd mondjam, az Úr nem fest rózsaszín képet elénk, hanem elénk tárja a valóságot. Azt mondja, Izrael házát meg fogom rostálni. Olyan válság, olyan élethelyzetek sokasága fog a gyülekezetben bekövetkezni, hogy egy ilyen mérvű rostálásnak lesz az egész közösség kitéve. Szeretnék megállni, és még mielőtt tovább mennénk ennek a folyamatnak a végig gondolásában, szeretnék valamit megemlíteni. A rostálás egy több lépcsős folyamat. A rostálás nem egy olyan folyamat, ami egyszer csak megtörténik, tehát olyan, hogy egy esemény egy pillanatban megtörténik, és akkor vége is van annak az eseménynek. A rostálás több lépcsős folyamat. Hosszú folyamat, hosszabb folyamat, több állomása van. És ezt fogjuk majd egész röviden áttekinteni, hogy hány fázisa van, milyen fázisai vannak a rostálásnak. Mindenek előtt szeretném, hogyha egy idézetet olvasnánk, egy olyan idézetet a Tapasztalatok és Lásomások című könyvből, amit mindannyian nagyon jól ismerünk. A Tapasztalatok és Látomások című könyvből szeretnék olvasni a 301. oldalról egy részletet. A 301. és 302. oldalról, ez legalábbis ebben a régi kiadásban ez az oldal szám. Azt mondja, láttam egyeseket, akik erős hittel és szívet tépő kiáltásokkal küzdöttek Istennel. Arcuk sápat volt, és oly mélységes aggodalmat mutatott, hogy elárult a belső küzdelmüket. Arcuk álhatatosságot és komolyságot fejezett ki. Utána így olvasom. Miközben az imádkozók tovább folytatták komoly kiáltásaikat, Jézustól egy-egy fénysugár hullott rájuk, hogy szívüket erősítse és arcukat felderítse. Láttam azt is, hogy egyesek nem vettek részt a fohászkodásban, tusakodásban, gondtalanoknak és közömbösöknek látszottak. Álljunk meg itt egy pillanatra, és szeretném megkérdezni, és kérlek válaszoljatok is rá, tehát valóban ezt tárgyaljuk meg ezt a kérdést, hogy miért olvasuk itt ezt az idézetet, és miért volt azoknak az arca, akik komolyan vették ezt az adott élethelyzetet, miért volt sápat, miért küzdöttek, miért volt ez a hatalmas nagy vívódás az ő életükben, amitől valóban az arcuk sápat volt. Miért volt ez a nagy küzdelem az ő életükben? Mit jelent a rostálás? Az első fázisban miért volt ez a hatalmas küzdelem? Nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez a küzdelem azért van, ez az arcot elsápító küzdelem, ami valóban a legnagyobb lelki gyötrelmeket fejezi ki, azért van, mert próbák és nehézségek olyan mérvűek, ami valóban ezt a mélységes gyötrelmet idézi elő az Isten népe között. De hadd mondjam, hogy nem. Nem. Nézzük meg, olvasok egy másik idézetet, a következő idézet így hangzik. Kérdeztem a szemlélt rostálás jelentőségét, és azt hallottam, hogy azt a hű tanúbizonyságnak Laodiceáról szóló határozott bizonysága idézte elő. Ez mély benyomást gyakorol majd annak szívére, aki elfogadja és arra indítja majd, hogy célját magasra tűzze ki, és a teljes igazságot hirdesse. Sokan képtelenek lesznek ezt a határozott bizonyságot elviselni. Ezek majd szembeszállnak vele, és ez idézi elő Isten népe között a rostálást. Nézzük meg, mit mond ez az idézet. Azt olvassuk, hogy a rostálást Laodiceának, a hű tanúbizonyságnak Laodiceához intézett üzenete fogja elindítani és kiváltani. Mi a laodiciai üzenet? Hadd kérdezzem meg a laodiciai üzenetnek egész röviden mi a lényege? Egész röviden mi a lényege? Sok mindent hallok, de egyet sem. Tehát... lelki alvás, és mi az üzenetnek, az Istentől jövő üzenetnek a célja, a felhívásnak mi a célja? Térjetek meg, felébredés, megtérés. Szeretnék itt megállni, és ne haragudjatok, de egyetlen egy dolgot hadd mondjak el. Ugye nemrég voltunk Oszi bácsi temetésén, és azért ilyenkor azért az emberben úgyból és újból felidéződnek az emlékek Oszi bácsival kapcsolatban. És egy olyan történetet szeretnék egész röviden elmondani, amit ő olyan sokszor elmondott. Azt mondta, hogy amikor ő fiatal prédikátor volt, akkor sokszor küzdött azzal, hogy milyen témáról beszéljen a gyülekezetben. És azt már elfelejtettem, hogy melyik prédikátornak, de egy prédikátorral, egy idősebb tapasztalt prédikátor bácsival beszélt, és elmondta neki, hogy hát miről is beszéljen. És azt mondta neki, fiam, én mondok neked valamit. Állj fel a gyülekezet elé, és mondd el azt az üzenetet, amit még soha-soha igazából nem vettek komolyan. Állj föl, és csak annyit mondj, hogy térjetek meg, és üljél le. És erre ő abszolút nem értette, hogy hát ezt annyiszor hallottuk, hát állandóan ezt halljuk a gyülekezetben, és ezt úgy azt mondja, hogy később értette meg, hogy igen, ezt az üzenetet, légy buzgóságos, és térj meg, Laodicea üzenet, szerintetek hányszor hallottuk? Hányszor hallottuk? És szerintetek hányszor vettük ezt igazából egészen komolyan, hogy nem vagyunk megtértek, nem vagyunk megtértek. Ne haragudjatok, hogy ezt mondom, nem vagyunk megtértek. Amíg rossz indulat, ingerültség, magabízás, sértődékenység, susálás, bármi, de ott van az életemben, Nem azt jelenti, hogy alapvető megtérés, az újjászületés nem ment végbe az életembe, de ezekből a bűnökből nem vagyok igazából megtért. Nem veszem komolyan. Igen, és ha egy ige hirdetés csak ebből állna, hogy térj meg, elegendő lenne üzenetnek az Isten részéről, hogy ember állj meg és gondolkodj. De nézzük meg, mi történik. Az Úr küldi az üzenetet, légy buzgóságos és térj meg. És nézzük meg, az Úr, amikor küldi, le van írva az igében, és hány helyen olvassuk. Sőt, még egy igét hadd mondjak, Sofóniás könyvéből, csak egész gyorsan, röviden idézem az igét. Sofóniásnál azt olvassuk, hogy az utolsó napokban Jézus eljövetele előtt azt mondja, hogy megmotozom Izrael szövét nekkel. Ugye erről is már olyan sokszor beszéltünk, éppen ezért most csak utalok rá. Megmotozom Izrael szövét nekkel. Az ígével rávilágítok az ő életére. De hadd mondjam, nem veszük komolyan. És ezért az Úr mit csinál? Ezért az Úr a gyülekezeten belül is az események sorozatát indítja el, megengedi, hogy Sátán tomboljon a gyülekezetben, és nem tudom, hadd kérdezzem meg tőletek, mert a rostálásról többször beszéltünk, de vannak részek és vannak gondolatok, amiket az ember egy idő után ért meg, és bizonyos összefüggések. Hadd mondjam nektek egész őszintén, hogy én egészen az utóbbi időig, utóbbi pillanatokig nem értettem azt, hogy hogy lehet az, amikor azt mondja Ámos könyve 9. fejezet 9. verse, hogy imé én parancsolok, ugye, és megrázom Izrael házát, amiképpen a rostával rázogatnak, elnézést. És ugyanakkor nem tudtam összeegyeztetni azt, amikor például azt mondja az Úr Simonnak, Péternek, hogy imé Simon, a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. Akkor kiráz, kirostál? Az Isten rostál, vagy Sátán rostál? És megvilágosodott egyértelműen a számomra, hogy igen, Isten az, aki a rostálás folyamatát végzi, és ebben a folyamatban megengedi Sátánnak, visszább viszi az ő kezét, hogy így mondjam, és megengedi Sátánnak, hogy tomboljon. Megengedi, hogy a gyülekezetben is olyan állapotokat idézzen elő Sátán, ami valóban megrázó állapotok. Megengedi, hogy az egyenetlenség és a viszály bekövetkezzen Isten népe között. Megengedi olyan mértékig, ahogy azt korábban nem engedte meg. És miért? Mi a célja? Hogy a megrázás által, az élethelyzetek által, a legkülönbözőbb problémák által az ember szembesüljön azzal, hogy nyomorult vagyok, nyavajás, vak, szegény és mezítelen. Hadd kérdezzem meg, mikor szembesül az ember leginkább ezzel az állapotával? Amikor az események egyre inkább irritálóbbak. Hadd mondjam, csak egyszerű példát szeretnék nektek mondani. Amíg csak valaki lát egy kis problémát a gyülekezetben, valaki ezt csinálja, vagy azt csinálja, lehet, hogy nem is tör föl belőle semmi igazából, semmilyen ilyen indulat. Amikor egyre vadabb dolgokat látunk, egyre inkább felszínre törnek belőlünk, ugye bizonyos indulatok, magatartásformák. Szeretnék megint csak egyetlen egy gondolatot megjegyezni, meleg van, füllett a levegő, éppen ezért szeretnék egy-két ilyen gondolatot is elmondani, hogy valóban, hogy felébredjünk igazából. Olyan érdekes, hogy az emberben milyen érzések és milyen gondolatok vannak. Amíg csak úgy valaki általában zajong, ugye esetleg az ember föl se, oda se figyel rá, amikor már jobban zajong, esetleg az ember idegesíti, de amikor már este van, és ott az ablak előtt randalíroznak, és kiabálnak, és nevetgélnek, akkor az ember érzi, hogy egyre inkább olyan gondolatok jönnek, ami magától is meglepődik, hogy miket gondolok, hogy mit kéne csinálni, hogy valami vizet kiönteni esetleg, hogy felocsúdjanak, vagy valami. És akkor az ember kezdődik, hogy ilyen hogy jut eszembe? De amikor már, szóval nem tudom, de értitek a helyzetet, amíg csak valaki egy kicsikét ott valamit csinál, nem is. De igen, hogy hát azért milyen gondolatok vannak az emberben, hogy hát azért nem azzal kéne elintézni, hogy egy kis hideg vizet rájuk locsolni, hogy térjenek észhez. És csak apróságot mondtam, direkt apróságot mondtam. De amikor nagy problémák vannak, viszályok vannak a gyülekezeten belül, akkor igen, az ember szembesül egy idő után, hogy mit vált ki önmagából, mit vált ki. Lelepleződünk önmagunk előtt. És hadd mondjam, sokan úgy gondoljuk, hogy a rostálás azt jelenti, hogy valaki valami helytelen dolgot csinál a gyülekezetben, vagy valamilyen helytelen irányvonalat követ, és akkor nyilvánvaló, hogy ő kirostálódott, mert helytelen irányvonalat követ. És nem gondoljuk azt, amit az elején is említettem, hogy az Úr mások példája magatartása által is tükröt tart elém, és azon kívül pedig felszínre hoz olyan dolgokat, amikről nem is gondoltam, hogy bennem van. Felszínre hoz szeretetlenséget, meg nem értést, közömbösséget, haragot, pártoskodást, ki tudja, hogy mi mindent hoz felszínre az, ami a rostálás viharában a gyülekezetbe be fog köszönteni. És hadd mondjam, hogy nagyon-nagyon veszélyes az, amikor valaki az elvi oldalról közelít csak, pusztán elvi oldalról közelít a rostálás kérdéséhez. Mert a rostálás nem abból áll, ilyen értelemben, hogy elvek síkján dől le valami, az majd később el fog dőlni az elvek síkján, az majd el fog dőlni. De először az Úr tükröt akar elém tartani. Ember, lásd meg, hogy igazából ki vagy. De ha én ezt nem veszem komolyan, ha én ezzel nem foglalkozom, akkor egyre nagyobb veszélybe vagyok. Sőt, annál veszélyesebb, minél inkább tisztán látja valaki elméletben az igazságot, de mégis nem veszi észre, hogy a gyakorlatban, a magatartásában helytelen dolgok, helytelen lelkület nyilvánul meg. Hadd kérdezzem, Jézus életében mindegy volt az, hogy mi az igazság? Jézus életében soha nem volt mindegy. Jézus az elvi igazságnak a legtökéletesebb őrizője és védelmezője volt. De hadd kérdezzem meg, mi lett volna akkor, ha Jézus egyetlen egyszer is a tökéletes igazságot ingerülten képviseli? Vagy odavág valakinek szavával valamit? Vagy helytelen módon, valamilyen módon reagál valamire? Mi lett volna? Tehát Jézus az ő példáját állítja elénk. És amikor a rostálásról beszélünk, akkor igenis, hogy vegyük komolyan, hogy mind az elvek terén, de mind a gyakorlata jellemben, jellem tekintetében megrázása alá kerülünk, megpróbáltatás alá kerülünk. És minél nagyobb a viszály a gyülekezetben, minél nagyobb a megpróbáltatás, minél súlyosabb válság idéződik elő a gyülekezetbe, annál inkább ott van a tükör előttem. Hadd kérdezzem meg, emlékezünk-e Ezékiel könyve 9. fejezetének a 4. versére, az elpecsételése. Azt mondja, hogy kiknek a homlokára fog az élő Istennek a pecsétje kerülni? Akik sóhajtoznak és nyögnek, azok miatt az utálatosságok miatt, amik Jeruzsálem közepén történnek. Azt mondja, igen... Ez Esdrás, azért nézem, igen. Tehát akik sóhajtoznak és nyögnek az utálatosságok miatt, amik Isten népe közben, körében történnek. Hadd mondjam, sokan úgy gondoljuk, hogy azok fogják elnyerni az élő Isten pecsétjét, akik ugye a világbeli állapotokat már egyre nehezebben tudják elviselni, és fájlalják azokat, nem, semmi köze nincs hozzá. Azt mondja, hogy az Isten népe között levő állapotok, hogy ehhez hogy viszonyulunk, ez fogja eldönteni igazából, hogy az Isten pecsétje a homlokunkra kerül, vagy nem. A rostálásban való megállás ennek a függvénye lesz. Hogy tudok-e fájlalni, és tudom-e fájlalni a bűnt, ami Isten népe között van? Tudok-e úgy hozzáállni, hogy igazából sírok a másik miatt, imádkozok és böjtölök azért, az emberért, akivel elméletben abszolút nem tudok egyetérteni, és úgy látom, hogy helytelen úton jár, de tudok-e igazából érte küzdeni, imádkozni érte? Van-e bennem krisztusi megmentő szeretet, vagy leírom a másikat? Tehát egyénileg is, és közösségileg is óriási megpróbáltatásokban van Isten népének része. Szeretnék itt megállni, és egyetlen egy gondolatot megjegyezni, hogy a megrázás, most csak a közösségi megrázásról beszélünk, mert Isten népe életében egyénileg is mindenki egész különleges hitpróbán fog majd keresztül menni, az egyéni életünkre vonatkozóan. De ez akárhány ember, annyiféle megpróbáltatást, mert ugye nem egyformák az élethelyzeteink, tehát ugye ezek különbözőek lesznek. De most mi a közösséget érintő rostálásról beszélünk. Tehát a laodíciai üzenet. És hadd mondjam, amikor valaki szembesül önmagával, és meglátja a viszályok, a problémák közepette, hogy mi van bennem, ott van bennem a szeretetlenség, ilyen gondolat is bennem van, olyan gondolat is bennem van, nem tudom szeretni azt a másik embert, akkor mit fog csinálni az az ember, aki komolyan veszi a megtérésnek az üzenetét? Mit fog csinálni? Akkor az az ember el fog kezdeni küzdeni Istennel, és az arca sápat lesz a kiárt küzdelemtől, meg fogja látni, hogy nyomorult, nyavajás, szegény, vak és mezítelen vagyok, és küzdeni fog Istennel, hogy az Isten adjon szabadulást és gyógyulást a jellem hibájából, az ő bűnéből. Szeretném megkérdezni tőletek, és erre kérem, valóban mindenki tényleg csak magában válaszoljon, mert nem egy ilyen nyílt bűnvallás a célja a kérdésnek. De voltatok-e már olyan helyzetben, hogy valakit egyszerűen nem tudtatok szeretni? Valaki hihetetlenül ellenszenves volt. És előfordult-e már olyan is, eljutottunk-e már addig a szintig, hogy szenvedtünk ettől az állapottól, és azt mondtuk, hogy Uram, nem lehet, hogy haragudjak rá, nem lehet, hogy ellenszenves maradjon. Nekem szeretnem kell őt. És előfordult-e, hogy elkezdtetek küzdeni és imádkozni ezért? Hadd mondjam, a legnagyobb küzdelem. Amikor az ember önmagával kell, hogy küzdjön, hogy levetkőzze a megbántottságát, levetkőzze a szeretetlenségét, az unszimpátiát, bármit. Akkora küzdelem, amekkora lelki küzdelem nincs is. Ehhez hasonló nincs. Ezerszer könnyebbek azok a küzdelmek, amikor valami külső próba ér bennünket, és belekapaszkodunk az Istenbe, és kérjük az ő segítségét. Nem várt ki akkora harcot és küzdelmet az emberből, mint az, hogy önmagával kell megküzdenie, a rossz természetével, jellemével, érzéseivel, indulataival. És hadd mondjam, hogy ez a rostálásnak az első fázisa. És ezért mondja az Úr, hogy igen, akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem, légy buzgóságos azért, és térj meg, lásd meg a valódi állapotodat. És hadd mondjam, a laodíciai üzenet a rostálásnak az üzenete, a könyörületnek az üzenete. A rostálás üzenete, a megtérésre hívás üzenete a laodíciai üzenetben. Nem a mindenestől való elvetés üzenete. Mert igen, ilyen állapotban vagyunk. De még most is felkínálom neked, ezek között, a válságos idők között, amit a békeidőben nem tettél meg és elmulasztottál, még most is lehetőséged van, hogy szembesülj önmagaddal. Önmagaddal szembesülj, és légy buzgóságos, és térj meg. Szeretnék egy idézetet olvasni a Kiben bízhatunk című könyv 3. kötetéből. Egy idézetet a következőképpen olvasom. Az 1002. oldal. A próba keserű órái állnak a gyülekezet előtt, mivel nem engedelmeskednek Isten figyelmeztetéseinek, intéseinek és tanácsainak. A próba sötét órája be fog következni mindenkihez, mint a magasabb munkára, odaadóbb erőfeszítésre, megszenteltebb igyekezetre való nevelés része. Az Úr nem azért engedte meg, hogy a vihar a tanítványokra törjön, hogy hajótörés szenvedjenek, hanem hogy egyénenként megvizsgálja és kipróbálja őket. Igen, ezért engedte meg a tanítványok életében is a vihart, és ezért engedi meg a rostálást is, hogy kipróbáljon egyénenként bennünket, hogy szembesítsen bennünket önmagunkkal, és hogy az igazi megtérésnek a lehetőségét tárja elén, és az üzenetet küldi, a visszafogadásnak az üzenetét. Szeretnék egész röviden tovább lépni, és a rostálásnak a befejező szakaszáról valóban csak röviden néhány szót szólni, csak azért, hogy erről a kérdésről összefoglalóan tudjunk beszélni, de erről már valóban csak érintőlegesen szeretnék szólni. Ezek után azt mondja a Szentírás, hogy a végidején a hamis tanoknak a tömkelege fog beáramlani Isten népe közé. A hamis tanoknak a tömkellege fog beáramlani. És talán egy idézetet szeretnék olvasni. Amikor a rostálás jön, amelynek egyik oka a hamis tanok megjelenése lesz, akkor a felületes bibliaolvasók és bibliaismerők nem fognak tudni, hol horgonyt vetni. Hasonlók lesznek a futóhomokhoz. Ezek után jön a rostálást kiváltó olyan eszköz, és a rostálásnak a következő fokozata, amikor a hamis tanoknak a sokasága fog a gyülekezeten belül megjelenni. És azt mondja, hogy ekkor a felületes bibliaolvasók és bibliaismerők nem fognak tudni, hol horgonyt vetni, hasonlók lesznek a futóhomokhoz. De még egy idézetet szeretnék olvasni. És azért szeretném ezt a következő idézetet felolvasni, mert sokan úgy gondolják, hogy igen, hogy ha a hamis tanok megjelenése lesz a rostálásnak a kiváltó oka, akkor úgy tudunk igazából felvérteződni a rostálás viharában, hogyha az igét nagyon komolyan elméletben elsajátítjuk és megismerjük. Hadd mondjam, ez részint igaz, de nem teljesen. Mert figyeljük, a következő idézet így hangzik. A veszedelemnek ezen időszakában csak is úgy tudunk helytállni, amennyiben miénk az igazság és az Isten ereje. Ugye? Ideig egyértelmű. Amennyiben miénk az igazság, tehát bírunk az igazság ismeretével, de mit mond, és az Isten ereje. És a következő mondat így hangzik, és ezt a mondatot szeretném, ha megtanulnánk kívülről. Ez annyira fontos. Az emberek csak annyiban ismerik az igazságot, amennyiben maguk is az isteni természet részesei. Nem döbbenetes egy mondat? Az ember csak annyiban ismeri az igazságot, amennyiben maga is az isteni természet részese. Ha az én életemben megengedek magamnak bűnöket, amitől a rostálás előkészítő vagy első fázisában, mindegy, mit mondok, nem szabadultam meg, amikor az Úr tükröt tartott elém, nem szabadultam meg ezektől, melengetem a bűnt, akkor ez el fog engem vakítani, és az igazság elmélete nem fog engem tudni megmenteni, mert nem ismerem az igazságot, nem ismerem. Mert az igazságot csak annyiban ismerem, amennyiben az isteni természet részesévé váltam. Szeretnék csak kívülről idézni egy Biblia verset, és engem ez a Biblia vers teljesen megrémít, be kell, hogy valljam egész őszintén. János apostol azt mondja az első levele 2. fejezet 11. versében, hogy aki gyűlöli az ő atya fiát, az a sötétségben van. És a sötétség megvakította az ő szemeit, és nem tudja, hogy hova megy. Tehát megvakul az az ember. Itt speciál a gyűlöletről beszél, a haragról, ami el tudja az embert vakítani. De nem azt mondja, hogy a gyűlölet, a harag, az legfeljebb olyan, hogy hát nem szép jellemvonás, hanem azt mondja, hogy vakságot fog előidézni. És nem tudom, hogy hova megyek, mit csinálok, mert elvakultam, mert megvakította a szememet a gyűlölet. Éppen ez az adott jellem, hiba vagy bűn. Tehát egyértelművé válik, hogyha ebben a fázisban, a rostálásnak ebben a fázisában nem fordulunk szembe önmagunkkal, és nem vállaljuk ezt a küzdelmet, amiről itt olvastunk a Tapasztalatok és Látomások című könyvben, akkor nem fogunk tudni megtisztulni, és akkor az elméleti igazság ismeretünk is, minek utána az isteni természet részeseivé nem váltunk, az elméleti igazság nem igazából a miénk, és a tévtanoknak az áldozatává fogunk állni, mert meg fog bennünket tudni Sátán fertőzni. Hadd mondjam, Sátán sokkal bölcsebb és okosabb a legokosabb embernél is. Éppen a múltkor hallottam ezt a mondatot, és annyira tetszett, hogy egy héttel ezelőtt volt Vankó Zsuzsa prédikált Zugligetben, és de mindig meg szoktam kérdezni ugye a családot is, hogy miről szólt az ige hirdetés, mert ugye az ember nagyon érdeklő, hogy máshol miről van szó, hogy az ige miről szólt. És hallottam ezt a mondatot, és annyira tetszett, hogy Zsuzsa arról beszélt, hogy a bűnnek micsoda hatalma és ereje van. És azt mondta, hogy a bűn a legártatlanabb embert, Ádámot is legyőzte, ugye? Sátán legyőzte. A bűn legyőzte a legbölcsebb embert, Salamont, ugye ő volt a legbölcsebb ember, a bűnt őt is legyőzte, és legyőzte Sámsont is, a legerősebb embert is. Annyira tetszett ez a mondat, hogy azért gondoltam, hogy ezt megosztom veletek, hogy valóban a bűnnek ilyen ereje van, Sátánnak ilyen ereje van. Lehetek a legbölcsebb, a legokosabb. Ha Sátánnak teret engedtem az életemben, a bűn ott van az én... Ha a bűn ott van az én életemben, akkor nem fogok tudni ellenállni a sátáni megtévesztésnek, és a próba idején áldozatul fogok esni. És ezek után hadd mondjam, csak zárszóként szinte hadd mondjam, hogy ezek után jön a rostálásnak az utolsó fázisa, szinte a harmadik lépése, amikor be fog következni a külső nyomorgatás és a külső üldözés. De ekkor, amikor, talán egy idézetet hadd olvassak, amint a vihar közeledik, a hármas angyali üzenet hitvalóinak nagy osztálya, akik vallják a hitet, de az igazság iránti engedelmesség által nem szentelődtek meg, fel fogják adni álláspontjukat, és az ellenséghez fognak csatlakozni. Utána azt olvassuk egy másik helyen, hogy azok, akik futó homokként, nem akarom már az összes idézetet olvasni, csak a hasonlatot, hogy nem fognak tudni hol horgonyt vetni, és futó homokként fogja a vihar, a megpróbáltatás vihara kivinni a gyülekezetből azokat, akik az igazság által nem szentelődtek meg. És akkor utána azt olvassuk, hogy nincs messze az az idő, amikor ugye a megpróbáltatás minden emberre rátör, és akik lépésről lépésre alkalmazkodtak a világ követeléseihez, és a világi szokásokhoz, azoknak könnyebb lesz behódolni a földi hatalmaknak, mintsem, hogy kitegyék magukat a gűnynek, az üldöztetésnek. Mondom, csak a részleteket olvasom. Tehát, még egy idézet azért hadd olvassam, sok ragyogásáért nagyra tartott csilla fog kihunyni a sötétben. Polyva felhőket hord majd el a szél, még onnan is, ahol mi csak tiszta búzát látunk. Tehát mi történik? A megpróbáltatás, a rostálás első fázisában egy belső szétválás fog majd csak történni először, egy belső szétválás a gyülekezetben, ami még szemmel nem látható. És majd a rostálásnak a külső vihara, amikor a külső üldöztetés és nyomorúság fog a gyülekezetre törni, akkor viszont azok fognak majd kirostáltatni, akik az első fázisban nem vállalták ezt a küzdelmet, hogy az arcuk sápat legyen az önmagukkal szemben vívott küzdelemtől. Szeretném Sofóniás próféta könyvéből idézni, a harmadik fejezetből, Sofóniás könyve harmadik fejezetéből, hogy a rostálás milyen mérvű lesz, és hogy mennyire fogja majd Isten népe között a szétválasztást előidézni. Azt mondja a harmadik fejezet második verse először, nem hallgatott a szóra, nem fogadta a fenyítéket, nem bízott az Úrban, Istenéhez nem közelített. A hetedik vers, mondtam, csak félj engem, vedd fel a fenyítéket, akkor nem írtatott volna ki lakhelye mindaz, amit felőle végeztem. Mégis, mihelyt felvirrattak, rosszra indították minden cselekedetüket. Tehát mit mond? Figyelmeztette, fenyítette az Úr az ő népét. De mégis, és ugye ez kettős profécia, ugye a végidejére, de mégis eredménytelen volt az Úr fáradozása az egyik csoport életében. De nézzük meg a másik csoportot, a harmadik fejezet 12 és 13. verse. És marasztok közötted nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében. Izrael maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, és nem találtatik szájában álnokságnak nyelve, hanem legelésznek és lenyugosznak, és nem lesz, aki felrettentse őket. Hadd kérdezem meg, két különálló csoport? Hatalmas a különválás. A polyva a búzától, vagy a konkolya búzától, mindegy, melyik bibliai példát használjuk, külön fog válni a rostálás következtében, és a rostálás vihara fogja majd azokat kirostálni, akik nem szentelődtek meg, és nem vették komolyan a laodíciai üzenetet. És én befejezésül csak egy bátorító gondolatot szeretnék megjegyezni. A Biblia végig arról beszél minden egyes élethelyzetre vonatkozóan, hogy nem kell félnünk, mert nem lesznek nagyobb nehézségek semmilyen területen, mint azt az ember az isteni segítségével meg fogja tudni állni. Nem lesz nagyobb a megpróbáltatás. Az Isten mindig bíztat bennünket, hogy ne féljünk, de ugyanakkor felhívja a figyelmünket, hogy tegyük meg a szükséges lelki előkészületet. Hadd kérdezzem meg, mikor fogunk tudni megállni a rostálás idején? Mikor tudunk megállni a rostálás idején? És hadd mondjam, ha a rostálás idején megállunk, ha most megállunk, ezekben a viharokban felismerjük önmagunkat, vállaljuk az önmagunkkal való küzdelmet, akkor végig, akkor a győzelem már a miénk. Biztosak lehetünk benne. Mert akik a rostában megmaradtak, azok elpecsételtetnek, és azok meg fogják látni Jézus Krisztus szemtől szembe, azok meg fognak már tudni majd állni. Hadd kérdezzem meg, mitől függ tehát, hogy a rostálásban meg tudunk-e állni, vagy pedig elesünk? Egyetlen egy dologtól függ, hogy az Istennel való kapcsolatunk, Jézus Krisztussal való kapcsolatunk töretlen-e. Ha mi most komolyan vesszük az ő szavát, olvassuk az ő igéjét, komolyan vesszük az ő figyelmeztetéseit, igazából megtanulunk vele járni, akkor ő segít nekünk a mi bűneink legyőzésében, akkor a próbáknál biztosak lehetünk benne, hogy nem lesznek nagyobbak, mint amit az ő ereje által el tudunk viselni. Bölcsességet, értelmet fog adni a felismeréshez, a hamis tanítások felismeréséhez. És erőt fog tudni adni, és erőt fog adni, hogy minden probléma és nehéz helyzetben meg tudjunk állni ő mellette. Hiszen a római levélben, Pál apostol a 8. fejezetben a következőt mondja, a római levél 8. fejezetében, ezt olvasom, a 35-től terjedő versekben. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mesztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyveré? Amint megvan írva, hogy te érette gyilkoltatunk minden napon, olybá tekintenek, mint vágó juhokat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszhat el minket az Istennek szerelmétől, mely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. Mit mond Pál apostol? Semmi. Sem nyomorúság, sem üldözés, sem veszedelem, sem fegyver, semmi nem szakaszhat el a Krisztustól. Tehát hadd mondjam, megadja előre a megállás kulcsát, de azt mondja, hogy ember, gondolkodj. És amikor azt mondja, hogy térj meg, amikor mindent megtesz annak érdekében, hadd mondja, mi ne attól féljünk, hogy milyen lesz az üldözés. Mi ettől félünk. Meg amikor a körülményekre nézünk, meg a gazdasági válságra, meg a nyomorúságra, meg az egyházügyi törvényre, meg a fontos dolgok, mind fontos dolog. De hadd mondjam, sokkal jobban meg vagyunk ettől rendülve, mint attól, hogy észreveszem magamban, hogy ingerült vagyok, vagy pedig dühös vagyok valamiért, vagy nem tudok valakit szeretni. Ettől nem jedünk meg, attól félünk. Pont fordítva kellene lennünk. Ha nekem a legfontosabb dolog, hogy a Krisztus képmása kiábrázolódjon bennem, akkor nem lesz semmi, ami elszakaszthat tőle. Jöjjön bármilyen nyomorúság, bármilyen üldözés. És szívem mélyéből kívánom, hogy a laodíciai üzenetet komolyan vegyük. Szívem mélyéből kívánom, hogy amikor elhangzik a megtérésre való felhívás üzenete, akkor lélekben ne egyik oldalunkról a másik oldalra forduljunk, hanem vegyek komolyan azt, hogy Jézus azért küldi, mert ha nem állunk meg ebben, nem vesszük komolyan ezt az üzenetet, nem vállaljuk magunkkal a küzdelmet, akkor a megpróbáltatás vihara biztos, hogy ki fog bennünket rostálni. De vigasztaljon bennünket a bátorító üzenet, hogy nem fog a földre esni egyetlen szemecske se. Szívem mélyéből kívánom, hogy szemecskék legyünk mindannyian. Amen.